szeretettel tartott, hogy csináljanak ilyen készüléseket. Ugye ez nagyon sokáig hiányzott ilyen készüléseket.
Nem jutott mindjárt mindenki hozzá amerikai, német, francia és egyéb készülékekhez. Ez az egyik. A másik apropó az, hogy a napokban lekapcsolásra kerül a iPhone-nak a kábeltelevíziós fejállomása a Horváth Mihály téren. Magyarul az analóg és a DVB-C is lekapcsolásra kerül, csak az IPTV marad. Az meg helyileg már a Ferencvárosi Központban van telepítve. Na most a lekapcsolás után nem a szokásos dolgok fognak történni, tehát teherautóra fölpakolás, utána Zsúdjába kerülés, stb. Tehát nem ez a hagyományos és megszokott menetrend szerinti dolgok fognak zajlani, hanem sikerült időben összehozni olyan kapcsolatokat, hogy a végén találtunk egy olyan vállalkozó iskolát, Puskás Tivadar Távközlési Technikumot, ahol boldogan ráálltak, hogy egyrészt a Horváth Mihály téről bármit fogadjanak, persze úgy, hogy mindent leszedünk, ott újból fölépítjük, újból üzembe helyezzük, és az jön. Másrészt mindjárt megragadtuk az alkalmat, hogy egy helytelen magatartási formát utólag próbáljunk korrigálni, amennyire lehetséges. Azt történt ugyanis, hogy én kb. 2-3 évvel ezelőtt elkezdtem érdeklődni ismert személyiségeknél, kábeltelevízió személyiségeknél. Sajnos nem a megfelelő embereket választottam szerintem. Mindegy, a lényeg az, hogy elmondtam, hogy nekem van egy csomó olyan készülékem, ami egyrészt a HTS-nek a becsődölése után, aztán a Mikkelting becsődölése után, meg a HTV-ből eljött dolgom után, stb. Van egy csomó készülék, ami megmaradt, egy csomó fejlesztési dokumentáció, egy csomó nem fejlesztési, hanem külföldi dokumentáció. Mit csináljak vele? Készséggel meghallgattak, és bólogattak, mondták, hogy ezeket nagyon jó dob ki. Na most a helyzet az, hogy én 2006-ban ezt meg is fogadtam, és meg is csináltam. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy autószámra voltam a szelektív hulladékgyűjtőbe, ami a lakótelepen van, ezeket a dolgokat, könyveket, füzeteket, dokumentációkat. Például a teljes kiradásnak a következeti gyártási dokumentációt, ami létezett egy komplet példányban, azt is kidobtam természetesen, és így tovább, és így tovább. Aztán tavaly eszembe jutott, hogy még valakit megkérdezek az ismeretségi körömben, Szavai Pista voltak, aki egy nagy stoppot mutatott, és mondta, hogy hoppá, várjunk, keresünk valakit, akit érdekel a téma, és így került a képbe végeredményben a Puskás Tivadar Távközlési Technikum. Keresem?
Ja, azt hiszem, hogy kell kiadni a...
Jó, érdeket. Jó. Itt van egy olyan, hogy vagy ezen, vagy azon, valamelyiken meg fog jelenni ki.
Nem? Nem is csak meg.
És sosem hallottam senki. Nem emlékezett rá. És akkor még találtunk egy mentő gondolatot, ugye, hogy azt mondta a Szalai Pista, hogy micsoda, te már 58-ban voltál, te már láttál dolgokat. És így tovább. És mikor fejezted be? Hát akkor te tulajdonképpen látta egy csomó dolgot már, csináljunk már ebből egy előadást. Úgyhogy ezek a indító momentumok voltak végeredményben. ha már csak mellékes, hogy pont 60 év, pont 60 év Isten a sokáról. Egy kicsit hosszú idő telt el.
Hát egy két most elmondtam már a levegőt, úgyhogy nekem már nem kell sokat tenni.
Az igazság az, hogy tartozik hozzá egy 60-70 megabájtnyi plusz képanyag is, de azt szerintem nem rakjuk hozzá, mert akkor tönkre megy a kép. Úgyhogy maradjunk inkább ennél. Jó? Kérem szépen, már az első mondat se stimmel. Tudnék, néhány hete találtam egy pontos dátumot az interneten természetesen. 1982. november 29-én kezdődött Magyarországon a kábel televíziózás. Én is ugyanezt csináltam, utána nyitottam a szememet, amennyire engedte, és aztán úgy döntöttem, hogy azért lépjünk vissza az időbe. Én nem tudom megmondani, hogy mikor kezdődött, az urat figyelmébe ajánlom, hogy az előadás során itt végig megyünk a dolgokon, egészen a ma, hát úgy mondom, 20 hétig. hátraadódik egy olyan pillanat, amire rá lehet fogni, vagy rá lehet húzni. Mert én nem vagyok a mai napig biztos benne, hogy meg tudom mondani, hogy körülbelül mikor kezdődik. Nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz, egyes szervezetek különösen, szövetségek, hogy hozzákössék a helyi stúdiók üzembe helyezéséhez, a kábel televíziózás kérdését. Szerintem ez nem egészen fedi a valóságot. Tudnék, láttam én olyan kábel televíziós rendszert, ahol két kábel közjött a földből, össze volt fogva, és egy ekkora kis nyomtatott a grillapon, négy darab tranzisztor, puszkú kaszkoddal, 12 decibel erősítése, 300 megállt, rávó, híregett orrosa a részkábelek végére. És volt helyi stúdió. Tessék mondani, ez kábel televízió. És akkor csak egy példát mondtam. De hát menjünk akkor tovább. Természetesen ugye az első lépéseket az Amerikai Egyesült Államokba tették meg közvetlenül a háború után, sőt, az FCC, tehát a Federal Communication Commission már 38-ban körvonalazta a kábeles jelátvitel és a kábeles jelszétosztás elveit, de azért mégis ugye a születését az 52-től számítjuk, amikor Mr. Jerome megalapította két társával együtt a Jerome-ot. Ami aztán egy világcégét fejlődött, utána később a General Instrument vette meg. Ez végeredményben ide köthetjük. Természetesen az Amerikai Egyesült Államokkal vigyázni kell. Akár időpontokat nézünk, akár berendezéseket nézünk. 20-30-40 féle, ez a legjobb, az a legjobb, ez a csúcs. Mind. Hát hiszen most pláne ma már több mint 50 államból áll, akkoriban 49 államból állt az Amerikai Egyesült Államok. Hát mindegyik állam, mindegyik országnak volt legalább egy kábel televíziós gyár. Hát természetesen. Hát ugye ők már 50-51-ben már ezzel szembesültek, ezzel a problémával, amit ott látunk fönt. Antenna erdő a tető, hát ez van, ezek vannak, ugye? Amúgy egy kuriózumot látunk, a Zseroldnak az első úgynevezett buszterét, egy hatákájöt és csővel készült, 10 különböző csatornára lehetett beállítani, tehát már hangolható volt, nem azonosan a jobboldali készülékekkel, amiket látunk, az ugyanaz a készülék előről és hátulról, csak hasonló. HKK-5-ről elég annyit tudni, hogy egy nagyon jó pofa kis elektroncső volt. 42-ben fejlesztették ki a radar KF 400 MHz-es radar KF célokra, és hát ebből adódóan ugye, ami 400 MHz alatt van, arra mind tökéletesen jó ez a pentóda, úgyhogy ezt rengeteg célra használták. Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy miután nagyon zárt körben vagyunk, ezért megengedem magamnak. Tessék már megnézni, már itt is, milyen kábel van ehhez a készülékhez? Szimmetrikus kábel be is kimenet. Hát ugye akkoriban, még mielőtt elkezdtek gombamód szaporodni a kis helyi stúdiók, meg a tévéadók, azelőtt történt egy moratórium 52-ben leállították a TV stúdiók, illetve a TV adóknak a számának az engedélyezését, megvárva, hogy az NTSC, mint színes TV műsor, ez a színes TV adás legalizálódjon, magyarul engedélyezve legyen, és föl tudjanak futni a TV adó és a TV vevőkészülék gyártók arra szintre, hogy érdemes legyen már színes adással foglalkozni. Tehát például 58-ban, amikor este 7 órakor a Keleti-Pályaudvarba vissza kellett menni a Rákos keresztülről az otthonomból. Fölmentünk a Dalosi út tetején lévő épületre, és este 7 órakor elkezdtük a Zserold antennákat föltelepíteni a főnökkel és kollégákkal. Egész éjjel ezt csináltuk. Akkor már annak az antennának a dobozán már az volt, hogy komor antenna. Nem értettük, hogy miért kell ezt külön mondani, aztán fővilágosítottak, ugye, hogy hát már akkor is létezett olyan, hogy a color antenna azért volt jobb, mert ott már számított az illesztés is valamennyire. Hát ő volt az a Zserót bácsi, ez egy rendkívül jól sikerült erős első közötti erősítője volt, 5 tévécsatornát tudott egyszerre átvinni, kérem szépen 4 decibelen belül volt a frekvencia menete ennek a készüléknek. Egyetlen egy átkapcsolással meg lehetett csinálni azt, hogy nem egyben menete volt, hanem fölfűzhető volt, tehát egy úgynevezett bridge-el erősítővé lehetett változtatni, eleve 2 kimenete volt. 3 darab sővel készült, ez már egy rafináltabb dög, hát ilyet fetekkel is csináltak a 70-es években, ez még elektronsővel van csinálva, 2x6 darab 2-es triódával, ugye elég idősek vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az összeglő típusú erősítés, ugye művonalba beépített, mint a régi elektronsöves oszilloszkópokban, művonalba beépített kaszkóz fokozatok, tehát 2-es triódák, 6 darab, utána egy illesztés, potméter, megint 6 darab cső, és hát ugye összejött belőle kb. 40 decibelnyi erősítés, nem sokkal több. Hát ilyeneket akkor csináltak. Ez a másik nagy ágyú, ez a bácsi, őt elég sokan ismerik. Mondjuk ami nekem feltűnt, hogy miért pont úgynevezett backfire-tartásba tartsa az antennát, tehát pont a vétel iránynak fordítva, tehát a reflektort látjuk elő és hátul az irektorokat, de mindegy, így van fönt az interneten. Azt egyébként tudni kell, hogy 56-ban alakult a HTV az akkori formájában, amit aztán 56 után megismertek. Ugye addig egy fél vagy 3/4 évig katonai cég volt, hiszen a Lasbó féle helikoptergyárból és egy bőrös cégből állt össze annak idején. De már elkezdett adó és vevő antennákat is gyártani. 1960-ból való katalógus digitalizáltan megszerezhető, már ebben szerepeltek tévésáv erősítők. 2-3-4 csöves L88 CC típusú hosszú élettartalmi csövekkel készültek. És ilyen csövekkel készült az úgynevezett egy lépcsőház, egy antenna rendszer el, amikor a lakótelepnek a legfelső szintjén célszerűen ott, ahol az ablakot ki lehetett nyitni, tehát én a szellőző ablakot, hogy a galambok be tudjanak jönni és rátelepedni az erősítőre. Itt látunk egy olyat, hogy balról jobbra először látunk egy L88 CC-t, egy UFH-sáv erősítő, aztán egy 5. csatornás erősítő és egy első csatornás erősítő, utána pedig egy úgynevezett analógpótlónak beszélett tápegységet látunk. Ez persze városonként más-más összeállítással létezett, később megnövekedett 3-4 csöves erősítők miatt meg kellett növelni a méretét, de csak az egyik irányban. Nagyon jó lenne, hogyha valaki tudna valahonnan fölhajtani legalább egy ilyen régi dolgot. A dokumentáció 59-60-as évekből Szabó László, akinek nagyon sokat köszönhetek, sok mindenre megtanított. Előlátunk egy kaszkót fokozatot, utána pedig 2 egymás után következő séma szorzó fokozatot. Hát olyan 40 decibel körüli erősítéseket tudtak. TV harmadik sávban 4 darab L88 CC-vel. Elő egy kaszkód, ugye az elsősorban a zaj és az illesztések miatt, majd utána ellenütemű fokozatokkal végig megcsinálva. Nagyon jól működtek, nagyon szép átviteli görbéjük volt. Mindaddig, amíg meg nem kaptuk az első poliszkópot, egy poliszkóp 1-es, amikor azt még csak poliszkópnak hívták, és véletlenül valakinek eszébe jutott a hosszú impedancia mérőkábelt, az álló hullámarány mérőkábelt elé kapcsolni. Na, azt nem kellett volna. Mert akkor kiderült, hogy a kimeneti soros kör olyan helyen csatlakozik a kimenethez, hogy végeredményben a hidegítő kondenzátor volt durván 75-80 ohmos impedancia. Úgyhogy újra kellett egy kicsikét konstruálni az erősítőket. De be kell vallanom, az első tranzisztoros erősítőknél hasonló problémáink voltak. 64-es DNV-n a HPV megjelent ezekkel az erősítőkkel. Itt felhívnám a figyelmet azokra a fali csatlakozó ajzatokra, amelyek még a régi típusú nagyobb átmérői hüvelyekkel voltak szerelve, a hozzátartozó csatlakozókkal. Hát én 58-60-ig ipari tanuló koromban rengeteg olyan szimmetrizálót csináltam, tekercseltem, amit itt az előtérben lehet látni. Itt ez az a rész. Itt még a 65-ös BMW-n is ez volt végeredményben a favorit. De aztán nálunk is ugye növekedtek az antenna erdők. És akkor kiderült, hogy mégiscsak jó lenne ez a bizonyos egy lépcsőház, egy antenna rendszer, és csökkenteni lehetne az antennák számát, mert akkor lépcsőházanként az a 3-4, maximum 5 darab műs tévévevő antenna mégiscsak eltér egy darab tartó árból, szóval valahogy másképp néz ki az egész. Egészen addig, ameddig a műholdvétel meg nem jelent, addig voltak éppen ez nem is lett volna olyan nagyon rossz. A műholdas vételi lehetőségek aztán ugye ennek keretbe tettek, és megjelent nem csak az, hanem a komolyabb kábeltelevíziós rendszerek is. Ugye a nagyon régi kollégák közül nem tudom, kik emlékeznek ezekre a műszerekre, én sokat dolgoztam a 37. képen lévő csővoltmérővel, nem volt más. Ez már egy csoda volt nekünk akkoriban a 58-59-ben, és a saját magunk által készített eszközökről csak annyit, hogy annak idején a Bondár Iskával és a Szabó Asszival csináltunk egy hosszú, kétméteres, nagyon szépen legyavult falépen, csináltunk szalagkábelt végig ragasztva, rá flexiből kimart helyen egy furtot, és kettő darab GD2A, ilyen feketére festett magyar dióda, azzal lett legyen irányítva az állóhullám, mert ezt szologatni lehetett a szalagkábelen. És ezzel az egyik végére raktunk egy generátort, ami egy Mickey generátor volt, ha igaz, akkor azt, ha jól emlékszem, 300 MHz-ig ment. Mindig problémák volt a csatlakozással, mert egy General Radio csatlakozó volt rajta, az a tulipános. Ami csodálatos, 12 gigális, hogy azt nem tudom, de 12 gigális csodálatos volt a csatlakozó, de ahhoz csak drótokkal tudtunk csatlakozni, mindig figyelni kellett, hogy odaére. Másik oldalon volt a mérő antenna, ami abból állt, hogy így is lehetett húzigálni az égeit a direktoroknak, meg a reflektornak, meg így is lehetett közelíteni és távolítani őket. De legyünk őszinték, eltekintve a szobaantennák mechanikai kivitelét ért negatív kritikáktól, a tetőantennáknak a teljesítő képessége mindig megütötte azt a mértéket, hogy le lehetett emelni a kalapot. Majd fogok mesélni, ha marad idő. Hát ugye a szalagkábeles állóhullám arány mérőhöz képest, amit mi ugye 58-59-ben csináltunk, 58-ban már az UHF-SZG diagráf is megvolt a piacon, és 1950-ben jelent meg a Rhodes Wurz a VHF-SZG diagráfban, ami nekünk persze csak vágyálom volt. Ezt az elsőt kaptuk meg, ez a 400 MHz-es WOG volt, és 1965-ben röviden ezután jelent meg az ASEC Belga cég, ezt is utána tudtam meg, hogy az az ASEC volt, egy ilyen szokatos bácsi, akiben még találkoztunk 80-as években, egy ottani főosztályvezető, megkereste a kooperációs szándékkal a HPV-t, egy UHF dipol erősítőt akar gyártatni velünk AF139-es tranzisztorral. Akkor a hazai ipar már AF106-os tokozott. 139-es még nem, gondolom embargó vagy egyéb okok miatt, aztán később azt is. Tessék elképzelni a fejlesztést úgy, hogy lekoppintottuk a mintát, Molnár Attilával és másokkal szépen összeforrasztottuk, amennyire láttuk, hogy hogyan kell kinézni neki, mechanikai nagyon jól sikerült, majd szépen aktatáskába belett rakva, villamosra föl, át a mechanikai laboratóriumba, amikor szóltak telefonon, hogy gyerekek lehet jönni dolgozni, és akkor a SWOP 2A, tehát az 1 gigáig menő SWOP, állt rendelkezésünkre egy-két óra hosszat, amire választjuk, megvakartjuk a fejünket, próbáltuk beleturkálni, megállapodni, hogy miről van szó, majd gyorsan vissza a táskába és emlékezetből variálni az erősítőbe, másnap visszamenni, és így tovább. Ez volt a fejlesztés. Közben 67-ben kaptunk az RFP-t, a Dreyfus Bobler-i Giggerét, egyből kettő darabot is egymás után, meg térerősségmérőket, ha jól emlékszem, hatalmas nagy vevőantennákkal, amiket forgatni lehetett, igazi térerősségmérők voltak. Ezek a gyártást segítették volna. Röviddel ezután a Katrendség megjelent egy előadással, ahol bemutatták az első szilícium tranzisztoros nagy teljesítményű, akkor nagy teljesítményűnek számító csatorna erősítőinket. Hát ültünk szépen csöndbe, és az igazság az, hogy ez a tok egy kicsit hasonlít is arra, amiben ők megjelentették. Annyi a különbség, hogy ezen még kényszerből egyéb nyílások is keletkeztek. Például ugye itt fönt antenna bevezető nyílások, akkor ezt a tokot úgy kellett megcsinálni, hogy fordítva is összerakható legyen, úgy, mint itt a tápegységben látszik, és akkor keresztbe lehetett kis dobozokat belerakni. De minden esetre mi is megpróbáltuk a lehetetlen csatornaerősítőket csinálni ebbe a rendszerbe. Ez még a 19-os fázrendszer előtt született dolog volt. Itt jelentek meg 1971-ben a germánium tranzisztoros erősítő család tagjai. Itt látszik egy soros, amikor maximum három darab erősítő fér el, meg a keresztben rakottak, azt hiszem éppen nem látni. Megyünk egy kicsit tovább, aztán megjelent az első szélessávú erősítő is 300 MHz-ig. Ilyen tranzisztorokkal, amiket odaírtam, kb. 30-31 decibel erősített, a 40-től 300 MHz-es erősítető irányba és passzív víz irányba volt kb. 11 MHz-ig. 1971-ben kaptunk egy megbízást, hogy a Hirschmann számára fejlesztünk ki egy erősítőt, BFX89 tranzisztorokkal, kaptunk egy zsák nyomtatott áramköt benne ilyen tranzisztoros erősítőkkel, szépítsük ki az alkatrészeket, tervezzük meg a nyomtatott áramköt, sőt tervezünk bele egy tápegységet is, aminek a transformátora tudja az akkori német előírásokat, 3750 voltot primér szekunder között 1 percig. És akkor még a akkori főmérnök úr megtoldotta a házi feladatot egy gondolattal, azt mondta, hogy 9 hónap fejlesztési idő van rá, ahány hónappal hamarabb megvan, annyi 1000 forintot fizet. Hát 3 hónapot sikerült leszaradni az időből, az azt jelenti, hogy majdnem 2 havi fizetés a 3000 forint. És akkor fordult elő az, hogy életemben először kinyitottam Németországba. A Hirschmann kooperáció ennek megfelelően beindult, elkezdődött állunk ennek a bizonyos erősítőnek a gyártása, ami később tovább fejlődött 860 MHz-ig BFD90-essel, aztán folytatódott egy nagyobb fémdobozkával, aminek a nyomtatottát lehet itt látni, ez már egy 3 tranzisztoros erősítő volt. Erre a dobozra kérhetik emlékezni, mert ezt később fölpróbáltuk használni 1977-78-ban is már célokra. Rövidesen ott leszek. A Hirschmann kooperáció egy további példa, nagyon sokféle szűrőváltót gyártott a gyártás, többek között például egy ilyet is. Most miért pont ezt mutatom, 40 év után egy pajtából szedtem elő őket. Jászlén szabban határában. úgyhogy ennyi holmi között ezt találtam, ezt akkor kb. Másfél hete fényképeztem el ezeket, úgyhogy mielőtt átadtam a Puskás Tivadarnak. Tegnap vitték el. Volt egy ilyen kezdeményezés a Hirschman felé, egy szélessávú erősítő, BFW 90-es tranzisztorral, egy kis hengerbe beletért volna, de aztán nem nyerte meg a tetszést. Megkaptuk a Schmoff 2A-t, alig vártuk, Molnár Attila ügyes kezekkel kiépítette a felső tekerő részét, és az 1 GHz-ig csavar a megfogatott hangoló henger, a szépen a csavar kivette, és akkor elment 1,2 GHz-ig, épp úgy, mint Nyugat-Németországban. Úgyhogy embargos műszert csináltunk belőle. Ez volt még egy érdekes dolog, meg kellett tanulni öntvényt tervezni, homoköntvényt tervezni. Túllőttünk egy kicsit a célon, mert a méret nagyon nagy lett, úgyhogy ha az ember megnézi egy manasság, hát manasság már nem, ugye néhány évtizeddel ezelőtti vadonatúj magnamos trönkerősítő is sokkal kisebb volt, mint ez. De akkoriban nem volt információ, láttunk fényképen valamit, de hogy az most akkora, mint ez az épület, azt nem hittük, de hogy ennél kisebb legyen, azt se hittük, tehát valóban be kellett önni a méreteket. Ebbe próbáltunk vonalerősítőt csinálni rekrendszerben. Itt látható egy vonalerősítő változat. És az különböző fiókok. Most ez térően más cégek szokásos gyakorlatától, ezek mind tele vannak ám. Tehát ezek nem kamudorozok. Itt van például egy olyan erősítő, ami ugyan először 280 MHz-ig széles sávú erősítő, két különálló, külön erősített kimenettel, tehát két BFR 64 külön-külön. Itt már be tudtam mutatni a HTV a GGA rendszert, ugye a Hirschman csereakcióknak az eredményeként, ami gyártási történt, annak ellentételezéseként fejállomási berendezéseket tudott adni, sőt szeretett volna ő mást is, csak hát ugye korlátozva voltak a dolgok. Hát itt látható, csak nektek mondom, Degrel László barátunk, aki később nagy fej lett a hanglemezgyártás és a hanglemezjátszók terén, könyve is jelent meg, hát akkoriban kollégám volt, és bőszen tekergette az antennát körbe, éppen jeleket keresgéltünk. Ott már egy 20 E van lenn a sarokban, az antennája föl van tűzve. Ez a Sopron észak-nyugati város részkört. Itt pedig a kollégánk éppen vele együtt tekeri az antennát körbe. Itt pedig egy térerősségmérés van egy ESU-SU-val egybe. Első nagyszintű csatorna erősítő a rekrendszerben, a 19-szoros rekrendszerben. Ez a mintapéldán még VFV 16-os tranzisztorokkal készült. Itt egy kicsit az egyik képen látszik a nagy frekvenciás technika, a másik részen látszik az automatikája. Végeredményben ilyenek kerültek a pécsi fejállomásra. Ez már egy továbbfejlesztett változatként szolgál. Képeken ne tessék csodálkozni, mert ezek is onnan kerültek elő a pajtából. Tehát, ha nem veszem észre, ahogyan lapozok és dobálom ki, akkor ez nem marad meg. Mint ahogy ez sem marad volna meg. Ez már BFR 64, BFR 94 véggel készült erősítő, alatta lehetett látni, hogy körülbelül milyen szintekre lehet számolni. 77-ből. Közben persze FM-vétellel is foglalkozni kellett, ez egy első FM tuner, bal oldalt van a bemenete, jobbra a kimenete. Itt egy másik tuner, két darab képgétes MOSFET-tel, a MOSFET az Zolszlábunak álszázott PC-ben van benne. Az első MOSFET a tipikusan erősítési karakterisztika, a második a tipikusan keverő karakterisztikájú, a Signetix-nek a gyártványa volt. Minta lett, megmutattuk a főnököknek, ugye neveket nem mondok. korai. Itt van az 1978-ban ajánlott végleges nagyszintű csatornaerősítő, egy kétlétes MOSFET-tel a bemenetben, VFR64, VFR94, ez egy fejlesztési minta maradt. Ez is azért rozsdás, és azért néz így ki, mert ez is a fajtából most került elő. Tehát tényleg az van, hogy egy autótisztító kefével így pucoltam meg mind a két oldalon vízzel, majd a napon hagytam megszáradni, majd előrettem a fényképezőgépet és lefényképeztem. Itt lehet látni a két darab, VFR64, VFR94-et az alsó képen beépítve. Ez maradt meg, ennek az automatikáját már nem tudtuk megcsinálni. Eddig jutottunk 78-ban. Ez lett volna a végleges FM tuner egy PLS rendszerhez, ahol már a Kálmán Józsi, szintén kollega kitalálta, hogy egy darab parttal csináljunk már valami olyasmit, amit PLL-nek hívnak, és akkor a különböző FM tunereket, amiket különböző FM adások vételére behangolnak, azt ahhoz az egyhez húzzuk hozzá, és akkor egy karttal meg lehet fogni az összeset. Hát jó már. Most erre ezt kitaláltuk, de ez csak kitaláció maradt. Most az áramkör elkészült természetesen, de ez már a híradásnak a szövetkezetben, mert ott is érdeklődést mutattak iránta. Hát ez nem szép dolog volt, 1969-ből származó Valvó M-Book, 71-ben beérkezett a céghez, 71. szeptemberében lefordították, ezt mi nem láttuk, 77 végén kaptuk kézhez, illetve megkapták mások, akik aztán visszahozták, és aztán nem kaptuk meg mi. Megígértem, hogy nem különösebben foglalkozott vele. Pécs urálvárosi lakótelep, antenna szerelések. Ezek voltak az első komolyabb antenna szerelések, azt hiszem Magyarországon, ugye? Uránváros, gondoljunk bele, ott ha ott az uránbányászokkal másképp kellett bánni, mint mondjuk akár Sopronban. Az uránbányászok szóval sokat ér. Tehát ott, ha valami volt, például vesztünkre, kiderült, hogy néha nagy ritkán bejön az angol adó. Méghozzá négy társad is. Volt úgy, hogy 15 percre. Hát nem igaz, hogy mit kellett beszélni, hogy azt nehogy már behozassák. Azt természetesen foglalkozni kellett Kálembergel, az osztrák adással. Egész nap kint voltunk a tűző napon, este már hideg volt, félikabátot kellett venni a gyakabb hegyen. Félikabátba így kellett tartani a nagy teljesítményű antennát, semmi nem jött, csak a sistergés meg a halacskák. És ha Isten tudja, a hanyadik megtartás után elegem lett, már mindenkinek elege volt, és fogtam is, idáig ért nekem a gaz. Fogtam is, elengedtem az antennát, és ledobtam a fenébe. Megjelent Kálemberg zajosan. Ilyen vételi viszonyok voltak. Szintén ugyanonnan. Itt mutattuk meg, hogy azért ugyanett a fokot, amelyik egy kicsit nagyra sikerült, lehet ám ilyesmire is használni, hogy berakom kizajú árgó erősítőket. Öt különböző csatornára kellett csinálni kizajú erősítőket. Itt van például egy 9. csatornára, illetve egy FM sávra készített kizajú erősítő. Saját stabilizátorral volt ellátva, belső villámvédelemmel ellátva. És ez a Pécs-Kertvárosi rakótelepnek a fejállomása. Hát a vizsgálat közben igen. Nagyon rendes leszek, amikor itt a helyszínen arról beszélek, hogy a BNA-HTV együttműködésben készültek a sűrű konverterek. Ugye a fejlesztési csapat kimondatlanul, hogy nagyjából két részre szakadt. Az egyik csoport csinálta a mechanikát, aztán a végerősítő fokozatok, meg az előerősítő fokozatokat, mert ezekkel már majdnem készen voltunk. A másik csoport foglalkozott a kooperációval. Na most ebből adódóan kialakult egy olyan gyakorlat, hogy mi nem tudtuk, hogy mi készül, ők nem tudták, hogy mi mit csinálunk. Ennek ellenére le a kalappal elkészültek ezek a konverterek, a BME. Nem tudom mai napig, hogy melyik van a szék részéről, lehet, hogy a mikrohullámúton szék volt, nem tudom, de nem a Ferenci Kari bácsik csinálták, azt tudom. Nem ők kapták a megbízást. Tehát ezekkel a konverterekkel az volt a probléma, hogy megérkeztek, a fiúkot megnézték, működött minden, ilyen megvolt. Pécsre lekerültek, bedugtoztuk ide a helyére őket, aztán mentek egymás felé ezek a csatornák. Másfárok. Rettentően kínos volt, mert minden nap jöttek, hogy most akkor mi van, mi lesz ezzel. És nagy nehezen engedélyt kaptunk Budapestről, hogy ugyan már levigyük föl és a VML-be meg vissza, hogy keressék meg, hogy megvan a lényeg az, hogy mászkálják a csatornák. Na most egy csatornárosítő úgy önmagában nem mászkál el, tehát egy gyűlő nem megy idénbozé, az csak konventer lehet, ahol oszcillátor van. Megkaptuk az engedélyt, hogy bolcsunk ki egyet, azt nézzük meg. Hát na, addig csak szöszmököltünk, mert kitaláltuk, hogy sokszorozó van benne, valami elmegy onnan. És a következő történt, elkezdtem tekerni a oszcillátornak a kimenő körét, és szépen ment lefelé, a frekvencia, aztán megállt, hiába tekertem tovább át a helyén, de nem a kvarc helyén, fölöttem. Még mindig tekertem, még mindig állt. Hajszálpontosan ott, ahol kellett volna, majd még egy kicsit tekertem, tuk felment a kvarc alá valahová. Onnan fölkúsztam, följött, megállt, nagyon pontosan, és pedig visszaugrott. Magyarul annyi történt, hogy egy pircaoszcillátornak elnevezett dolgot találtak ki a fiúk, de párhuzamos oszcillátor kapcsolatban dolgoztatták a soros rezgőkörre megrendelt és harmonikus dús kvarc kristály, ami az Istennek sem akart működni abban a kapcsolatban, át kellett alakítani villámgyorsan ezeket az oszcillátorokat, utána már működtek. 77-ben azért át lettek adva ezek a készülékek. Hát az utolsó lövések, 1978 májusban megpróbáltunk még egy vonalerősítőt csinálni, aktív visszirány a felső rét, alsó rét, egy 860 megáig menő 4 fokozatú erősítő. Amúgy pedig szintén egy ilyen megsárgult papír, ami nagyon csúnyán néz ki. 1980-as moszkvai olimpiára kapott a Hírodászatból Szövetkezet és a HTV egy megkeresés. Személyesen is kint voltunk. Fölvérni a helyzetet jártunk akkor a moszkvai stúdióba is, meg máshol is, többek között a René stadionba is megbeszélések voltak. Nem tudták megmondani az urak, hogy még hány UHS csatorna fog működni az olimpia ideje alatt. És azt mondja, hogy milyen szinten, semmit nem tudtak mondani, úgyhogy készültünk antennával a vételi viszonyoknak a felmérésére, hogy mire készüljünk, és úgy láthatatlanban tudtuk azt, hogy ott csak TV 4-es sáv van, TV 5-es sáv nincs, most már biztos, hogy van, de akkor nem volt. De megpróbálunk a 470-től 860 MHz-es sávra csinálni egy nagyon spéci erősítőt, és 75-16D kábellel megcsinálni az egész szétosztó hálózatot, mert rettentően féltünk az adóknak a igen nagy energiájú adásától, hogy az rengeteg zavar fog csinálni, tele lesznek a kommentátorállások zavarral, és az a probléma lesz. Na most, nagyon készültünk, aztán kaptunk az Elektroimpexről egy telefont, hogy nyugodtan le lehet állni, nem lesz semmi. Megnyerte egy angol cég, az IMI megnyerte a beszállítást. Kedvező várat adott, mint mi. Magyarul ingyen elvállalta az egészet. Kész. Na most az ötvénytokokat egyébként leselejtezték a HTV-ben, és ki volt dobva sárba, homokba, ott álltak ezek beolvasztásra tárolva anyagként, ingotként magyarul. Itt még egy utolsó lövés, abban a bizonyos fémdobozban ezt az erősítőt próbáltuk meg, amit látható a méretéből belerakni. Ez egy komplementer végfokkal készített szélessávú nagyszintű házerősítőnek készült volna, 78, amikor június 28-a, vagy milyen dátumban itt írva. Aztán meghalt a cégnek a főmérnöke, elhunyt, és a fali sekrényből kidőlt több mázsányi katalógus. Meg ilyen alkatrészek, amiket vagy a fejlesztők rendeltek, kértek, vagy a főnökök kértek, ők se kapták meg, ezek ott voltak. Csak mi, a gyengeáramú fejlesztő labor kb. 70-80 kilónyi katalógust kapott, ilyen tolókocsival tényleg azzal hoztuk le. Ha mi akkor ezt megkapjuk, és nem 76-ban, hanem 70-ben, amikor ezek már ott lapultak. Ez egy ritkaságnak számító IC, a Remix is próbálkozott CATV hibrid IC-nek a gyártásával. Egy ritka példány, ezt is odaadtam az iskolának. És 75-ben már viszonylag korán elkezdtünk irányzatoló fejlesztéssel, itt látunk egy egyetlen felifagra föltekercselt négy kimenetű, tehát egy főági és négy mellékágat tartalmazó irányzatolóban. Ha sajnos akkor még a kőbanyai porcelángyár nem gyártott számunkra megfelelő felrített, ebből adódóan itt lehet látni, hogy ez a rész innentől körülbelül idáig elkezd emelkedni. Mindegyik zárócsillapítás nagyon csúnya kezd lenni. Na most egy ilyen nagyobb 300-as ferritanyagnál ez itt lent marad szépen, és csak a végén jön fel. Hát 300 megáig tudtunk volna elosztokat, leágazókat csinálni, itt van a mintapéldány, ezt hagytuk ott a 78 végén, nem lett belőle semmi. Hát egyik híradótechnikai vállalati találmány lett volna az, hogyha egy város nagyjából olyan felépítésű, hogy célszerű egy kábellel körbekeríteni, egy trönkábellel körbekeríteni, akkor vágjuk el középen, a másik két végét tápláljuk meg a fejállomásról, de oda lakjunk egy készüléket. Ha bármelyik trönkágban valami meghibásodás történik, akkor az kapcsolja össze a vonalat, és addig a trönkerősítőket pedig automatikusan ezzel a szerkezettel fordítsa meg. Azt tudjuk, az úgynevezett tonó diagramból, hogyha az erősítők számát a trönkben megduplázok, akkor 3 decibellel romlanak az út. Na, tehát minél több trönkerősítő van egy vonalban, annál kevésbé számít az, hogy még egyet hozzárakunk. Az első 2-3-4 az a kritikus. Na, menjünk tovább. Hát átkerültem a híradástechnika szövetkezethez. Ott először nagy frekvenciás műszerfejlesztéssel dolgoztam kb. 3,5 évig. Aztán jött egy ilyen Athéni Európa bajnokság 82-be, amit a nyakunkba kaptunk, elvállaltuk. Érthető módon a csepregi Horváth Kávlér úr, akit mi csak CHK-nak szólítottunk, valamikor a Ródes Vanszék hazai képviselője volt. Ő volt a gyártásvezető, ő egyből azt mondta, hogy megoldjuk a problémát, mi kell 6 darab adó, 6 darab modulátor, itt lesz, meg lesz határidőre. Fordultunk akkor a VHG-hoz, hogy akkor kellenének elosztók, leágazók, meg kellenének fali csatlakozó ajzatok, nem kaptunk, és akkor jött egy segítség, nem szeretném részletezni, mert van benne olyan is, hogy baráti, eltársi, hogy is mondták, szocialista megőrzésre, átvételre szánt dolgokat. Magyarul a sárból ki lettek ásva azok az ötvénytokok, mert még mindig ott voltak, és megkaptuk őket. Ezeket készítettük belőle. Lett egy csomó vonalerősítőt csinálva, és egy csomó elosztó leágazó, meg villámgyorsan esztergált tokokba behelyezve. Ez már az ottani stúdiónak a illetve stadionnak a stúdiója, itt látszik a háttérben a hadsatolgás HTS mérőadó, illetve adó, a mérőadókból összeállított adó. A tribun alatti alagutakban szereltük fel az erősítőket, és onnan lett ellátva a 144 darab kommentátor állás, így néztek ki a kommentátor állások, ezek tetterés alatt voltak itt éppen. látni őket. Ezek persze egy diákból kiszedett dolgok, ezek ilyen magánfelvételek. Ez a megnyitóról készült kép, természetesen a magyar csapatról is lényegképik volna. A többi diát nem mutatom, mert szépek, hát egy hangulatkép. Ilyenkor már nem volt olyan hőség. Augusztus végén, ilyenkor, szeptember elején, akkor zajlottak ezek a játékok. Felbújtulva hirdetünk a szövetkezet, 82 őszén elkezdte a 300 MHz-es rendszer erősítőinek a megtervezését. Természetesen először homoköntéssel készültek ezek az erősítők, aztán később, amikor felkutott a gyártás, akkor áttértek a kokillaöntésre. 83-84-en fali csatlakozóhajzatot is muszáj volt fejleszteni, mert a vízinek nagyon jó fali csatlakozóhajzatai voltak. Tehát például a Központi Baleseti Intézet, de a lengyelek által felhúzott épület számba, ott még ilyen készülékek kerültek szerelésre, de hát az rettentő sokba kerültek. Már muszáj volt saját fejlesztésű fali csatlakozóhajzatokat csinálni. 86-ban ez meg is jelent a híradásnak a folyóiratban. Úgy is mondhatnám, hogy részletes tekercselési rajzokkal egybekötve. Aztán jelentkezett a híradás technika szövetkezetnél ismét az ASZEC-be az a cég, ahol megmutattuk nekik, hogy éppen frissen kifejlesztett 860 megás elosztó leágazó családot, amire azt mondták, hogy nekik 300 megáig vannak. Rendszereit most készülnek 450 megára lépni, csináljuk már meg az ő szokjukban 450 megáig az elosztókat leállítunk. Vért is ittunk abban a mechanikában. Az igazság rendkívül nehéz volt kihangolni 450 megahertzig, azt később ők is elismerték. Talán a magyar kábelművek szegedi gyáratsége alumínium kábelek gyártásában fogott, ehhez megcsináltuk a alumínium csatlakozókat. Ezt csak úgy mutatom, hogy ugye ezek maradtak a dokumentációból, az eredeti papírrajzokat kisimogattam és gyorsan csináltam belőlük. Minden létező, még orosz kábelre, ukrán kábelre is csináltam csatlakozókat. A ASZEC belga cég részére fejlesztett 450 MHz-es tröngelősítőt, tröngelosztót lehet látni bal oldalt a fedelével, az összes többi az 860 MHz-es eszköz. 84-ben már nagyon szenvedtünk, mindenféle módon megpróbáltunk szélesávú erősítőket fejleszteni a híradásunk a szövetkezetnél, egyrészt műszerek, másrészt a dob céljára, amint látható. Közben Zsigmond József, aki egy brilliáns mérnöke volt a híradásnak a szövetkezetnek, csinált egy programozható tévémodulátort és csatornakonvertert, ami aztán megjelent a Hirschmannnál, a Vizinél, a Tubánál saját termékként. És ez az eredeti. Úgy tessék nézni, hogy ezt még most is keresi a Józsi, én meg megkaptam. És ez most már ott van a puskában. Így ahogy van. Közben modemekkel is foglalkozott a híradásunk a szövetkezet. Mögötte a translátor, elől egy modem a sok közül. Ott fent látszik a modemnek a jele, alul a translátornak a visszirányú jele. Itt a belét lehet látni az dolgoknak. Ez lett volna még egy érdekes készülék. 86 végére készült volna el. Csak be van tűzve a helyére egy DPDT kettős rédrelé, nem, bocsánat, nem réd, hanem forgórelé, miniatűr forgórelé, ezek 2 GHz-ig egyenesek, ezek kellett volna automatikusan kiváltható erősítő meghibásodás esetén, 450 MHz-es vonal erősítő lett volna automatikával, tehát ALST áramkörrel, automatikus szint és slot vezérléssel. Ami miatt nem lett belőle semmi, közben megkaptuk az ASZEC-től a tröngerősítőket és a vonal erősítőket, 450 MHz-ig kínálhattuk őket Magyarországon. Vitték is. Tehát feleslegessé vált a fejlesztés, leálltunk rá. Ebben nyomtatott áramkör maradt meg. ahogy az történt, ugye 89. decemberében belett vagonírozva a szövetkezet az évi exportja, keleti export irányba, hogy elinduljon, akkoriban az az exportnak éppen abban az évben körülbelül a 70%-a volt. És aztán a határon megállt, ami nem volt semmi különös, mert előtte át szokták tolni a pénzt, aztán szokták átolni a vagonokat, hogy szélesebb nyomtávra tegyék őket, de ez nem történt meg, mert egy miniszteri rendelet eredményeképpen keletre nincs export, visszajött a 70% exportberendezés. Azonnal cső. Lett, ami persze legcsődnek hívtunk, hanem ugye holdinga átalakultunk, és szétszakadtunk sok, több mint 10 kis KFTV meg DTV. Többek között ez is annak köszönheti a egy darabban maradását. Ez egy olyan négy kimenetű leágazó lett volna, amelynek az emeletén látszik egy cserélhető nyomtatott áramkör, rajta a 3 decibelenként elférő csillapítású irányhatolókkal, tehát azzal be lehetett állítani, hogy mennyi legyen a kimenő szint a négy mellékán. Gyártás előtt leállították természetesen, mert nem lehetett. Ugyanebben a topban egy tárfeszültséggel ellátott úgynevezett lépcsős csillapítású, tehát négy sorba kötött irányhatolóval ellátott szerkezet. Ebből se lett semmi. 88 elején még a Rosszeg Berna cég ugye megbízott bennünket, hogy most már csináljunk nekik is 860 megáig trönkeloszkot és leágazót, és tokot is csináljunk olyat, amiben az jó is lesz. Megterveztük a tokot, kiment Sarveruába, jóvá hagyták a tokot, vissza is jött, aztán 30 évig állt a pajtába, ez így ahogy van, és most már a puskázban van. Nem lett belőle semmi, mert ugye a 89-re a változások után ez leáll. Mert ugye az azt jelentette, hogy nem csak a 70% export vitte a csődbe a céget, hanem természetesen minden nemi export tevékenységbe csődbe. Tehát az ASZEK-kel az ígéretes kooperáció mindenbe csődbe. Már fölfutott volna föl, el kellett volna kezdeni kamerákat, illetve camcordereket gyártani a cég számára. Nem lehet belőle sem. Még az utolsó pillanatban utána nyúlva legalább a fedelek fedélnek az öntvény szerszámát megcsinálták, de tökéletes célra lehetett használni, például szembe lehetett fordítani, és akkor is IP54 volt. Kisebb készülékeket lehetett vele csinálni, például a 8 kimeneti multitepet, ilyet olyan tanulját. Aztán lehetett vele csinálni miniatűr onut, amiből meg azért nem lett semmi, mert mire bejött volna aladigistől az MMIC IC sorozat, hogy kiváltsuk a DGX-et, addigra ugye a Philips kijött az optikai detektorral integrált hibrid IC-jével, és akkor már nem volt értelme a dolgoknak. Még OM2070-nel is próbálkoztunk. Utolsó 450 MHz-es vonalerősítő, ebből 4 darab készült el, és lehet, hogy még mai napig üzemel két község között. Egy ilyen hosszú vonalban 10 darab 450 MHz-es vonalerősítő üzemel, amelyből ez a 4 automatikus szintartású bekerült. Még egy speciális erősítő két változat, egy 450 MHz-es változat a háttérben, és az előtérben egy 860 MHz-es változat. Olyan vonalerősítőt tessék, vagy apartman erősítőt elképzelni, aminek a bemenete akár fölfűzhető. A kimenete két felé osztható, tetszőleges arányban, tehát az irányhatóban változtatható. Az egyik kimenet a hűdelezett főág, a másik kimeneten pedig rajta egy 8-as multitep, amit ott lehet látni a felső ágban. Tehát be lehet állítani a kimenő szinteket. Természetesen erőtilt, utótilt, stb. Stb. Ott van meg beépítve. Itt lehet látni, minden fél évvel foglalkoztunk, ez is a fajtából került elő. Különböző maradékhiba kiegyenlítők, dugaszolható maradékhiba kiegyenlítők, tiltkorrektorok, 860 megára, visszirányra, stb. Stb. Aztán csináltunk egy galibát, akkor BB.com Kft. Majdnem két évig működtünk Kft.-ként. Elfogadtunk egy IC sorozatot, egy BB-85-ös sorozatot, a megrendelő azt mondta, hogy majd ő adja, mert nagyon kedvező áron lehet hozzájutni a BB-85-höz. Valaki nem csinált vele erősítőket, odaadja szívesen, megjöttek az erősítők, beépítettük, lassan kellett volna, 4-5 decibellel kisebb volt a kimenőszín, magyarul nem volt olyan IC közötte, amelyik a katalógusban leír minimumot túl teljesítette volna. A legjobb esetben a minimumot teljesítették, viszont nagyon mérsékelt áron lehetett megkapni őket. Na most ez Lengyelországban derült ki. Az illető azt mondta, hogy mosom kezeimet, mi pedig lenyeltük a rengeteg alkatrészt. Hát többek között ezek is azért vannak most a puskázban. Levélszámra adtam nekik oda 25 darabos IC-csomagokat, meg egyebeket, mert ezek megmaradtak a KSZ-t. Ugye el kellett dönteni, hogy melyikünk mit visz haza. Mit fogad el abból a kárból, ami következett. Egyértelmű. Nekem a híradásunk a születkezetnél 800 ezer forint körül pénzem maradt benne. Találmányokból, újításokból. Abból 300 maradt, a többit azt lebeszéltük, elfogadtam. És azért kaptam ezt, azt, azt. Alkatrészeket. Na de hát amikor se lehetünk beépíteni, hova? Ott vannak a puskásban. Utolsó lövés, ez már ugye egy BGD teljesítmény duplázó 800 megás IC, ebből már nem készült semmi. Ebből is már a mintadarabnak kellett volna elkészülni, ez már jó lett volna, teljesített volna minden paraméter, de már elkésett, 92-ben. 93-94-ben jelentünk meg ezzel az integrált postai, vagy úgy is mondhatnánk, hogy internetes és kábeltévés csatlakozóval, ami megszerezte a postai hozzájárulást is. Körülbelül 50 darab készült belőle, itt látszik egy aktív változat is, MMIC-ben. Ez elhalt, nem kellett senkinek, pont akkor jött ki, amikor megjelent a vadonatúj trend a lakásokban, tehát a legújabb fali csatlakozó ajzat, ami abból áll, hogy a falból kijön egy ekkora koaxiális kábel, és vagy ennyi, vagy a végén van egy csatlakozó, és annyi. Tehát ez a szabványos lakás csatlakozás. Semmi ilyen nincs. Kész. Nálam is ez megy. Akkor ugye még az ember még lőtt, tehát még kapott megbízásokat, mindenféle aktív multimédia előfizető csatlakozók változatai készültek, teljesen feleslegesen. Oroszlányba mutatták be az Igor Józsiék a CV1-es fejállomást, ez volt az első önálló fejlesztési fejállomás. Aztán megjelent a CV1-es előtt a CV2-es, az egy félprofessionálisnak hívható fejállomás volt. Na, egy ilyen fejállomás volt az, amelyik hosszú hónapokig teljesített a PK-ban egy tesztidőszakot, 30-valahány tévécsatornában mindaddig, amíg le nem rendeződött a tender, kiírás szerinti Kirschmann Karin fejállomásnak a megrendelése, illetve a beérkezése a Horváth Mihály térre. Tehát amíg a jobboldali rendszer vele érkezett, addig a baloldali rendszer üzemel. Nem szándékom a saját dolgaimról, se könyvről, se fejlesztésekről, se ilyesmiről beszélni. Erről talán csak annyit, hogy az első optikai kettős gyűrű az 7 kerületet érintett, erre történt meg az első tervezés, a fender kiírás is erre történt. Ez egy kettős optikai gyűrű, egy visszirányú külön optikai szállal. Ennek a részletes kiszámítását ezt békán végezte el, és aztán ennek alapján a harmadik lájtév leszállította a berendezéseket. Hát ezek a felvételek március 28-án most készültek, közvetlenül a lekapcsolás előtt és a felcímkézés előtt, a már rondul lesz az egész. Úgyhogy ezek oda kerülnek át a Kiskásba. Közben ugye a képlőből 2013-ban fejeket váltott, tehát a gárda, az alapító gárda túlnyomó részt felment nyugdíjba, és a fiatalok maradtak meg, viszik tovább a céget. Nekem nem hiszem róluk beszélni, reményeim szerint, hogy egyszer ők is jelentkeznek egy előadásra, és elmondják, hogy mit, hogyan csináltak. Tény az, hogy ez egy teljesen digitális televíziós szisztéma, amit utoljára félő 4000-esként kihoztak. Ez kész. Na most, ami utána jön, nem is nagyon léptem túl, ugye? Arról engedjék meg, hogy pár szót szóljak. Ugye az elején azt mondtam, hogy nem tudom megmondani, hogy mikor kezdődött Magyarországon a kábel televízió is. De viszonylag jól meg tudom mondani, hogy mikor fejeződött be. És én azt állítom, ez az én állításom, hogy a kábel televíziózás korszaka egy adott városban, egy adott területen akkor fejeződött be Magyarországon, amikor a DVB-C szolgáltatást lekapcsolták, és marad az IPTV, mint a multimédia szegmense, amely majd tovább fejlődik. Mert úgy, ahogy van, a multimédia szolgáltatásnak csak egy töredéke, egy szegmense a kép és a hangszolgáltatás. Tehát az úgynevezett kábeltelevíziós szolgáltatás, az csak egy töredéke neki. Tehát egyrészt ezt elismerem, függetlenül attól, hogy mondjuk a H265-öt megismerve azt mondom, hogy annak a legfőbb métere valóban az, hogy 3 MHz-es sávszélességbe beletér, 3 megabit-es szekundumos maximálisan igénybelett sebesség, amivel a H265 rohan. És a 7628-on nem tudom én hány pixeles UHD-TV-nél is sokkal részletesebb, nem tudom én micsoda, az egy másodlagos kérdés, az, ha gonosz vagyok, akkor azt mondom, hogy adódik ebből. Nem értem. Ugye 10-valahány évvel ezelőtt itt a VML-be tartottak egy előadást arról, hogy a Full HD felbontás egy bizonyos távolságból, egy normális nézési távolságból az emberi szem felbontó képességének a határán belülre viszi a felbontást. Tehát a kép részletessége az nagyobb, mint amire az átlagos emberi szem képes. Most a sasztemet ott hagyjuk. Na most az UHD-t már ezzel a színű hajammal már nem értettem, hogy miért volt rá szükség, főleg nem a telefonokkal. De aztán a legfölöttieket ipari célra, orvosi célra, kutatási célokra, világos, stb. Tökéletesen értek, megértem, sőt, még lehet menni tovább. Csak a hétköznapi célokra nem. Szóval ott van, ahol nem érdem a súlyát az orvosi. Tehát én azt mondom, hogy a kábeltelevíziózás akkor fejeződött be, amikor az új szolgáltatás koaxiális kábelt már egyáltalán nem érint, és egyetlen egy televíziós csatornát sem vesz igénybe. Mert az, hogy egy bizonyos frekvencia sávot elfoglal valahol, egy ér4-esbe, egy ér8-asba, vagy akárhányban, csinálhatjuk is érpáron belül, egy bizonyos frekvenciaságot elfoglalni, bizonyos adatátvételi sebességet igényelni, az egy dolog. De nem egy adott televíziós csatornában folyik az átvétel. És ha ezt tovább folytatom, akkor elgondolkodtatom az is. Elgondolkodtatom. Ez az dolog utoljára a DVB-C volt ilyen. Ott egy adott szabályos TV csatornában ben jó, egy kicsit keskenyebben, de bemenjünk. Egy komplet DVD-t szép csatorna, amiben volt 6, 8, 10, 12, amennyit nem szégyeltek műsor csatorna. Digitalizáltam be, rakom. A másik dolog, hogy a tessék visszaemlékezni 1959-61-re, örültünk a televízió műsornak, ami hétfőnként nem volt, aztán lett 2-3 TV csatorna, meg 5, meg 12, meg 15, meg 16, és így tovább csatorna, minden lakásban, minden háztartásban. Aztán jött a módi, a sűrőkkel, meg egyebekkel próbáljuk meggátolni a hozzáférést azokhoz a csatornákhoz, amit fizetés kötelesség kívánunk tenni. De aztán az 55 csatornából vagy engedték az 55-öt, és a többi 120-valahányért kellett fizetni valamilyen mód szerint. Ma a lakásokban mi jut el? Az optikai szál, végén egy set-top box-tal, az optikai szál végén lévő set-top box-on meg kijön egy szimmetrikus ér pár sorogat, ami bemegy az internetbe menetre, mondjuk egy RJ45-ös csatlakozót, amit gyukodunk. És mi megy ezen? Hozzáférés kapok, legalább egy, de legfeljebb két műsorhoz egy időben. Tehát még csak az sem teljesül, hogyha van egy lakásom, abban az egyik szobában nézhessem a, nem vagyok futball, rövődünk a futballmeccset, a konyhában az asszony nézhesse a főzőműsorát, vagy a kedvenc brazil szappanoperáját, és a gyereknek fölnézhesse valami harmadikat. Tehát ilyen, már ez sincs. Egyszerűen nincs megoldva. Tessék előfizetni még egy komplet akármire, de nem tudjuk most teljesíteni, szó szerint mondom. Nem tudjuk most teljesíteni, majd értesítjük, hogy mikor jöhet a második, vagy a harmadik szettőbocsért. Mert nem mindenki megy el, úgyhogy hármat kap egyszerre. Itt tartunk. Kérem szépen, én nagyjából befejeztem.
Egyébként van egy kérdés, és hogy akkor a fogva kiegészítés van fel. Nem
kérdés.